Szokott ön a pénzügyeiről gondolkozni? Reggel a villamoson, autóban araszolva, esetleg futás közben? Mi a Hold alapkezelőnél a befektetésekkel kelünk reggel és fekszünk este. Ezért vagyonkezelésben résztvevő ügyfeleinktől átvállaljuk a befektetések legnehezebb részét, a döntést. Amennyiben diverzifikálná megtakarításait és állampapír mellett másba is fektetne, nézzen körül a hold.hu weboldalon. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 30 éve. Hold!
Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat. Ez itt a téma, a Telex közéleti gazdasági podcastja. Én Brückner Gergő vagyok, a Telex újságírója. A mai témánk pénzügyi, tőkepiaci, befektetési, kicsit hát hatásvadász felütéssel arról szól, hogy mit is kezdjünk azzal a sok pénzzel, ami van nekünk, azért ezt már mindjárt zárójelbe tesszük, de mindenekelőtt sok szeretettel köszöntöm a stúdióban két mai vendégünket, Árokszállási Zoltánt, az Equilor, illetve Bukta Gábort, a Concord értékpapír elemzőit. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Köszönjük, sziasztok.
Ugye ez a kicsit provokatív felvetés, hogy mit kezdjünk a sok pénzünkkel, ezt annyival árnyalnám, hogy nem szeretnék érzéketlen lenni azokkal, akiknek ugye ezek a inflációs évek hát kifejezetten nehéz megélhetési helyzetet hoztak, de tény, ami tény, hogy nagyon sok magyarnak volt például prémium magyar állampapírja, ami idén, illetve hát aki időben megvette, annak jövőre is kifejezetten magas kamatot fizet, ugye ez a megelőző év átlagos éves inflációjából számolódik, az az alapkamat, arra jön még rá egy prémium, tehát most februárban azt lehet majd tapasztalni, hogy nagyon sok magánember előtt lesz ott az a, hát az a kérdés, hogy mit is kezdjen ezzel a kamattal, újra ilyen típusú állampapírba fektesse be, vagy mivel már nem olyan jók a feltételek, emiatt valami más típusú instrumentumot keressen. Hogy néztek ti a február elé? Tehát ugye az a lehetőség, hogy nem tudom, 16-18%-ot keressünk egy magyar állampapírral, az már nincs. Mit javasolnátok azzal, aki ezzel a kérdéssel érkezik hozzátok? Mit csináljak a pénzemmel? Zoli.
Talán érdekes azzal kezdeni a választ, hogy mennyi pénzről is van szó. Tehát ma reggel felütöttem az AKK-nak a nyilvános adatbázisát, ami január közepi adatokat mutatott a táblázat szerint, és február 20-21-24-e környékén elég nagy kamatfizetési összegek vannak. A kint lévő állampapír mennyiség emlékeim szerint meghaladja a 2000 milliárd forintot, csak ami a következő néhány napban fog kamatot fizetni. Nyilván nem ez a teljes kamatfizetés, hanem ennek egy töredéke is, ráadásul nem is annyi százalék, mint ahány százalékot fizet ez a papír, hiszen nem mindenki tulajdonolja már egy éve, tehát csak töredék kamatot fog kapni, de akkor is ez azért ilyen 100 milliárdos, több 100 milliárdos nagyságrendű pénzeket jelenthet csak a következő napokban, hetekben. Ha az egész első negyedévet nézzük, akkor meg még sokkal többet. Tehát elég sok pénzről kell dönteni a befektetőknek.
Igen, mert ugye a magyar lakosságnál összességében kb. 7000 milliárd forint van ilyen prémium állampapírban, tehát az az összeg, amiről te beszélsz, az csak az, amelyiknek februárban van kamatfizetése.
Így van pontosan. Tehát egy óriási állampapírtömegről beszélünk, de mégis, mert óriási az állampapírtömeg, egyrészt ebből adódóan, másrészt abból adódóan, hogy februárban van elég sok lejárat, illetve kamatfizetési fordulónap, sok pénz szabadul fel, és el lehet gondolkozni azon, hogy mibe érdemes fektetni.
És akkor a kérdés így szól, hogy mibe, ugye valóban egyébként ez a műsorunk apropója, hogy ez a február végi időpont, ez közeledik, ezért is éreztük most ezt a beszélgetést, hát ugye ez mindig aktuális, hogy mit csináljunk a pénzünkkel, de most különösen. Érdemes-e megnézni azt, hogy mit kínál most az AKK a lakossági állampapírok körében? Nyilván, mivel ez egy nagyon nagy tömegű befektetés a magyar lakosság körében, azt gondolom, hogy érdekes. Vagy érdemes már elgondolkodni olyan más típusú befektetéseken, ami akár ennél is jobban hoz? Gábor, te hogy látod ezt?
Valóban, tehát januárban számításaink szerint durván ilyen 150 milliárd forint kamatot fizettek ki ezek a prémium magyar állampapírok. Február végén, itt 20-ától durván 500 milliárd forintot fog jelenteni, míg március végén durván 200 milliárd forintot fog jelenteni, csak a kamatfizetés. Én úgy gondolom, hogy a meglévő infláció követő állampapírok, ezek a prémium magyar állampapírok, ezek a következő egy év folyamán még nagyon-nagyon vonzó befektetési formát jelentenek. Úgy gondolom, hogy akinek jelenleg ezek meglévő állampapír formájában vannak, azt mindenféleképpen érdemes jó erősen szorítani, mert a visszacsökkenő infláció mellett ezek olyan szintű magas ráhozamat kínálnak a befektetők számára, amit csak számottevő kockázatvállalás mellett lehet megkeresni. Mi a Concordnál úgy látjuk, hogy ezért, hogyha valaki megkapja ezeket a kamatokat, akkor forintban mérve idén durván ilyen 8% mellett lehet forintban visszafektetni ezeket az összegeket. Ez a 8% ez viszonylag alacsony kockázatvállalás mellett érvényes, tehát hogyha az emberek nem szeretnének, vagy a befektetők nem szeretnének tulajdonképpen kockázatot vállalni, akkor ez a reális hozam, amit forintban meg lehet keresni. De ugyanúgy nézhetünk akár más devizákat is, mert nagyon-nagyon sokan félnek szerintem még mindig a 2022-es magas euró-húf árfolyamoktól megriadva talán, hogy lehet, hogy eurót kéne vásárolni.
22-est mondtál, de a 24-esre gondolsz?
Nem, tehát hogy korábban ugye volt egy nagyon nagy csúcs az euróban,
ja,
és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly pánikvásárlások voltak.
Ja, hogy visszatérnek a 22-es árfolyamok. Jó, azt hittem, hogy azt mondod, hogy félnek attól, hogy az előremutató forint az egy gyengülő pályát fog leírni, de értem, mire gondolsz, igen.
Igen, tulajdonképpen erre célzok, hogy szerintem a befektetők egyköre, vagy a lakosság egyköre fél szerintem attól, hogy esetleg ismételten masszívan 400 forint feletti euróforint devizakeresztet fogunk látni, ugyanakkor mi egyelőre ettől annyira nem félünk, tehát azért érdemes megfontolni, hogy mekkora devizapozícióval megy neki a befektetők köre, akiknek elsősorban szerintem a forint a elsődleges megtakarítási devizájuk. És hogyha pedig mondjuk devizában gondolkodnak, akkor mondjuk euróban szerintem 2024-ben nagyon alacsony kockázatvállalás mellett egy ilyen 5-6%, dollárban egy ilyen 6-7% az, amit meg lehet keresni.
Igen, kinyitottad ugye a deviza nem kérdését, ami teljesen jogos, de egy pillanatra pár mondattal hadd foglaljam össze azt, ami szerintem szintén nagyon hangsúlyos. Tehát egyrészt az, hogy akinek van korábban megvett prémium magyar állampapírja, annak nagyon érdemes tartani, mert most olyan hozamokat, amit ez kínál, hát nehéz realizálni. Illetve egy picit még azt hadd tegyem kontextusba, hogy ez a 8%-os forinttal elérhető kockázatmentes hozam, ez valójában nagyon jó. Tehát ugye, ha abban gondolunk bele, hogy most, amikor beszélgetünk február 9-én pénteken, akkor láttuk a januári inflációs adatot, ugye 3,8% volt, ehhez képest is egy intenzív reálhozamot tartalmaz ez a 8%, de hát ugye az egyik az egy visszamenőleges inflációs adat, hogy elmúlt 12 hónapban hogy változott az ár, annak, aki most fektet be, inkább az az érdekes, hogy innentől előre 12 hónapig mi fog történni a pénzünkkel, de hát itt se látjuk azt, hogy 4-5%-nál mondjuk rosszabb inflációra kéne számítani, tehát talán érdemes rögzíteni, hogy aki megnézi a magyar lakossági állampapírokat, az most azzal a reménnyel fektethet be, hogy nőni fog reálértéken is ugye a pénzének az értéke, tehát nem rossz ez a 8%. Zoli, te hogy látod, tehát ugye akár a forint kockázatot is, én éppen ma reggel hallgattam, de lehet, hogy már korábban kitettétek az Equilornak azt a podcastját, amikor elsősorban az alapkamat változásokból, európai, amerikai, magyar alapkamat változásokból, hát vetítettétek azt le, hogy mi várható az egyes devizanemekbe. Tehát röviden az a kérdés, hogy forintbefektetés ezzel a látható hozamígérettel, vagy van olyan devizakockázat, ami miatt érdemes erősebben más devizanemekre gondolni?
Nagyjából egyetértek azzal, amit az előbb hallottam. Tehát mi is nagyjából azt látjuk, hogy azért forintban ez a 8% elérhető, és hogy ez eléggé vonzó. Ugye itt azt a kérdést kell föltennie magának minden befektetőnek, hogy vajon mennyit fog még gyengülni esetleg a forint, ami már nem tenné vonzóvá ezt a kamatot, hanem deviza felé kellene elmozdulni. Ugye itt azért szerintem több százalék ponttal is a forint még verheti az euró vagy a dollár befektetéseket. Tehát ennyit kellene legalább gyengülni a forintnak. Most ugye február első fele van, azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy azért a forint gyengült, nem is olyan keveset. Mi ugyan az Equilornál szerintem inkább abba a branchba vagyunk, akik nem mondják azt, hogy jelentősebb forint erősödésre kellene számítani, de azért ezekről a közel 390-es euró fárfolyam szintekről már olyan nagyon drámai további gyengülést sem várnánk. Úgyhogy ezt összetéve azt gondolom, hogy nyilván érdemes mondjuk egy diverzifikált portfólióban devizakitettséget is tartani, mert ugye ki tudja, hogy mi lesz, de alapvetően mi sem számítanánk arra, hogy egy elszálló árfolyam lesz, és ezért vonzónak tartjuk a forint hozamokat, tehát a forint állampapír befektetések azok továbbra is jól néznek ki. Hiába látjuk azt, hogy az LKK ezeket folyamatosan csökkenti, ahogy említetted, az infláció is jóval alacsonyabb, és ugyanez a 3,8% lehet, hogy az alja volt, majd meglátjuk, de olyan óriási emelkedést nem várnánk. Tehát ez a 4-5%, amit említettél, abszolút reális idénéves átlagban, ahhoz képest 8% jól néz ki, és valószínűleg nem fog annyit gyengülni a forint, hogy ezt invalidálja. Mm.
Nagyon optimisták vagytok, vagy legalábbis visszafogottan vagytok pesszimisták a forintot kapcsolatban, vagy forintot illetően. Egy picit hadd legyek ezzel kapcsolatban az ördög ügyvédje, tehát ugye a forintot nagyon sokáig az erősítette, hogy érdemi kamatelőnye volt más devizákhoz képest, jöttek tömött sorban a külföldi befektetők, forintot váltottak, tehát forintot vettek, kemény devizát adtak el, és befektettek valamilyen időtávra, valamilyen magyar állampapírba. Csak ugye az a kérdés, hogy amennyire eddig lecsökkent, pedig még a jegybank olyan nagyon nem is durrantotta be az alapkamat csökkentést, ugye most 10%-nál tartunk, sőt azt reméljük, vagy azt várjuk, hogy most a következő kamat csökkentés akár 100 bázispontos is lehet. Tehát ez a kamat előny, ami most megvan az euróval vagy a dollárral szemben, ez még olyan, ami miatt jönnek majd a befektetők, vagy legalábbis nem mennek el, vagy azért az nagyon jó, hogy a külkereskedelmi egyenlegünk az most pozitív, de nincs-e olyan veszély szerintetek, hogy ha megint jönnek mondjuk ilyen politikai, vagy ilyen rosszabb gazdasági hírek, akár valami kötelezettségszegési eljárás, vagy valami olyasmi, ami mondjuk rontja a magyar makrogazdaság jövőképét, akkor azért azt a kamatelőnyt elveszteni deviza oldalon nem olyan nehéz. Tehát az, hogy 3-4%-kal leértékelődjön a forint, az ugye egy-két nap olykor a piacon, tehát erre kérdeznék vissza, hogy tényleg lehetünk ennyire nyugodtak a forintot illetően?
Én úgy gondolom, hogy nem, és szerintem nagyon jól rávilágított a Nemzeti Banknak az előző kamat döntőülésén hozott döntés is, amikor a konszenzussal kicsit szembe menve nem 100, hanem mindössze 75 bázisponttal csökkentették az alapkamatot, ugyanis úgy látjuk, hogy úgy ítélhette meg a Nemzeti Bank, hogy főleg itt a politikai kockázatok miatt azért a forint még továbbra is nagyon érzékeny, továbbra is ki van téve ezeknek a kockázatoknak, és inkább egy óvatosabb kamatvágásba folytatta tulajdonképpen ezt a kamatvágás ciklusát.
Uh-huh. Erre talán rácsatlakozva szerintem azért fontos kiemelni azt, hogy az MNB, amint látta, hogy a forint gyengülget, egyből óvatosabbá vált. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy nem félünk-e attól, hogy lesz egy nagyobb svung, úgy tűnik, mintha az MNB figyelne erre. És hogyha azt látja, hogy ennek a kockázata megemelkedik, akkor kisebbet vág. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a forint árfolyamában olyan nagyon nagy drámai, jelentős gyengülés azért sem várható, mert hogyha elindulnának ilyen folyamatok, akkor valószínűleg a Nemzeti Bank jóval óvatosabbá válna, mint ahogy ezt most így demonstrálta is nem olyan rég. Tehát azt gondolnám, hogy az a befektetői tézis, ha lehet így mondani, amit pár perccel elmondtunk, az megáll, azért, mert az MNB tud, és látszik, most hajlandó ugye figyelni erre. Néhány évvel ezelőtt még talán más volt a hozzáállás, de most úgy tűnik, hogy óvatosabbá vált az MNB, és ezt tényleg be is mutatta, ahogy említetted.
Igen, nagyon egyetértek a gondolattal olyan szempontból is, hogy most nem akarom itt bonyolítani az alapkamat, irányadó kamat kérdéssel ezt a beszélgetést, de ugye valójában eddig azért úgy jött le erre a 10%-ra, valójában 18-ról és nem 13%-ról a jegybank, hogy nagyon figyelt a léptékeknél arra, néha ugye ez is egy örök vita, hogy van-e a jegybanknak árfolyam célja, de úgy tűnt, hogy hát legalábbis felelőssége ebben a kérdésben volt. Ugorjunk egyet, és hogyha azt mondjuk, hogy megnéztük azt, hogy a kockázatmentes fixed income befektetésekkel körülbelül mire számíthat most egy lakossági befektető, akinek van lehetősége erre a bizonyos újra befektetésre. Hát nézzünk el a magasabb hozamok világába, tehát ki szeretném nyitni akkor a beszélgetést olyan befektetési típusuk irányába, ahol nem látjuk előre a megtérülést, de cserébe viszont talán nagyobb megtérülésben is bízunk. Tehát ugye a részvénypiacokon is állandóan arról lehet olvasni, hogy újabb és újabb rekordokat döntenek amerikai indexek, de akár a magyar is. Ez már a csúcs, vagy a fák az égig nőnek. Tehát hogy néztek előre ebben az évben? Nyilván aztán majd cizelláljuk, hogy akkor szektorok, cégek, régiók, de hogy van-e még spiritus a részvénypiacba?
Én úgy látom, meg mi a Concordnál úgy látjuk, hogy elég nagy kockázatok vannak, főleg Amerikában, mert hogy ez az emelkedés, ez túlnyomó rész, csak egy nagyon-nagyon pici szegmensből jön. Tehát talán még tavaly ősszel, október végén azt lehetett látni, hogy amikor igazából egy korrekció volt kialakulóban az amerikai részvénypiacon, akkor utána egy nagyon-nagyon nagy pessimizmus alakult ki. Aztán november 1-én volt egy Amerikában egy Fed kamatdöntő ülés, amelyet követően pedig egy olyan mértékű szentimentváltás, egy óriási hangulatváltozás történt tulajdonképpen ott a befektetői hangulata tekintve, ami példátlan. Előtte egy fél évvel valamikor június elején lehetett még hasonlót látni, tehát az extrém pessimizmusból egy ilyen extrém optimizmusba fordult át a befektetőknek az attitűdje, és ez pedig elkezdte felfelé húzni az indexeket. És ez eredményezte azt, hogy az akkori nagyjából 4100 pontos S&P 500 indexről egészen jelenleg ez a 5000 pontig húzták az indexet. Viszont a veszély abból fakad, meglátásunk szerint, hogy az a vezető réteg, amely felhúzta ezt az indexet, egyre kevesebb részvényből áll. Tehát először az volt talán még november elején, hogy meg kell venni az indexet, aztán meg kell venni a technológiai szektort, aztán meg kell venni az úgynevezett Magnificent Seven szektort, ez a hét tulajdonképpen legnagyobb cég Amerikában. Most már a Tesla az egy teljesen csúnya magyar szóval kifejezve divergenciában van ehhez a
lemaradó.
Abszolút. Igen, és akkor most már csak a legjobb 6 céget kell megvenni. Hasonló mozgásokra, főleg így, hogyha teljes széles piacot nézünk, így talán a tőzsde történelemben 3-4-szer fordult elő, valamikor 1929-ben, 73-ban, 2000-ben, illetve még talán a 2021 végé mozgást lehet ide venni, mert hogy a széles piac az bizony szenved, ezt nem támogatta egyébként az sem, hogy az amerikai, főleg hosszú hozamok ismételten emelkedésnek indultak, úgyhogy, illetve még az, hogy a dollár is elkezdett erősödni, mert hogy olyan jó, annyira erős amerikai makrogazdasági adatok érkeznek, ami nem indokolja azt feltétlenül, hogy a dollár mondjuk tovább gyengüljön, mondjuk az euróval szemben, vagy a japán jennel szemben, illetve ez pedig a részvénypiac számára is egy kedvező folyamat.
Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, és egy picit ragadjunk is le talán ennél a szűk körnél, ami ilyen jelentős áremelkedést generált tavaly. Majd egy kis segítséget fogok kérni, de megpróbálom felsorolni ezt a hét részvényt, tehát ugye mindenképp benne van a Microsoft, az Amazon, az Apple, az Nvidia, az Alphabet, ugye egykori Google, a Meta, egykori Facebook, a Tesla, és talán az Nvidia-t nem mondtam, na mindegy, tehát valahogyan így van ez a csodálatos hetes, vagy varázslatos hetes, és valóban ugye most, hát amennyire hallom, részben Kína problémái, részben vöröstengeri szállítások, tehát az árunak tekinthető, vagy autópiaci megjelenésektől függő Tesla egy kicsit kiesett ebből a varázslatos növekedésből. Hogy lehet belőni azt, hogy egyáltalán mi az, ami ennyire fölvitte ezt a baromi meghatározó kört az elmúlt egy évbe, és akkor végül is megint egy előremutató kérdés, hogy akkor a maradék hatót még mindig lehet venni? Tehát még mindig van benne valami upside vagy növekedési lehetőség, vagy ha nem is olyan rossz a hangulat, mint a Teslánál, de azért ezek is kinőtték azt, ami bennük volt most.
Hát arra a kérdésre, hogy mi vitte fölfelé ezt a fantasztikus hetest, vagy behemót hetest, attól függ, hogy ki milyen szemmel nézi őket, ez egyértelműen szerintem a mesterséges intelligencia térhódítása, tehát ugye az Nvidia-ban abszolút ez a sztori.
Ez a fő profiljuk.
Persze, hát azt a hardvert állítják elő, amit mindenki keres, és ez a legjobb hardver, úgyhogy nagyon mennek előre. Viszont azzal én is eléggé egyetértek, hogy a széles piacba való befektetés most már egyre-egyre kockázatosabbnak tűnik, azok miatt is, amit az előbb mondtál, meg amiatt is, hogy mi vizsgáltuk nem olyan rég, hogy az elmúlt 10 évben mondjuk valaki egy olyan piaci környezetben fektetett be mondjuk az S&P 500 indexbe, ami egy alacsony volatilitással jellemezhető. Ugye van egy VIX index, ez egy volatilitás index.
Ennek félelem indexe.
Így van. Ennek a mediánja az elmúlt 10 évben kb. 16 volt, és azt vizsgáltuk meg, hogyha valaki a medián érték alatt vásárolt be az S&P 500-ba, akkor 3 hónapos meg 1 éves időtávon mekkora hozamot ért el ahhoz képest, mint aki egy magasabb, tehát a félelemmel telibb időszakban fektetett be, és azért vannak itt nyilván eltérések, de azért az átlag az azt mutatja, hogy különösen 3 hónapos távon sokkal jobban megéri olyan pillanatban befektetni az S&P 500 indexben, amikor viszonylag nagy a félelem. Ugye talán a Warren Buffettnek volt az a mondása, hogy akkor érdemes venni a részvényt, amikor a vér folyik az utcán. Ugye ez egy kicsit extrém, de valamennyire illusztrálja ezt.
Tehát hát igen, olyan mondás is van, hogy a hulló késbe meg ne kapkodjunk vele, de tehát...
Valóban. Igen, tehát ugye azért nyilván ez egy nehéz dolog. Minden esetre most a VIX Index legutóbb, tegnap néztem rá, 13-as érték környékén van, tehát nem olyan túl nagy a félelem.
Még nem félünk eléggé a vásárláshoz.
Elég nagy az optimizmus, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen óvatosnak kell lenni a szélesebb indexbe való nézelődésnél. Viszont szerintem érdemes megnézni, hogy hol lehetnek még értékes területek, tehát nem azt javasolnám, hogy az S&P 500 indexbe, hanem hogy mik azok, akik még mondjuk olyan vállalatok, amik nincsenek annyira szem előtt, de jobban profitálhatnak a mesterséges intelligenciából, vagy mondjuk egy olyan ciklusban vannak, ami vélhetően felívelni fog a következő 1-2 évben, tehát szerintem lehetnek lehetőségek, de jól meg kell nézni, hogy az ember mibe fektessen be.
A részvénypiacot nagyon sokszor szokták úgy nézni, hogy megnézik az értékeltségi szorzókat. És mondjuk az S&P 500 esetében egy ilyen durván 21-es előre tekintő pépere szorzó van. Ez tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy a befektetők egy évnyi eredmény hányszorosát fizetik ki tulajdonképpen, hogyha az indexbe befektetnek, vagy akár bármelyik vállalatba. Na most ennek a varázslatos hetesnek az előre tekintő pépere szorzója, ez durván ilyen 30-as, míg a többinek inkább a 16-18 közötti értéket mutatja. Ez is mutatja, hogy valójában lehet, hogy a széles index szintjén azt láthatjuk, hogy kicsit drága az index, viszont a legfőképpen az a 6-7 cég az, ami magyarázza tulajdonképpen ezt a némi túlárazottságot, főleg a historikus átlagokhoz képest. És akkor felmerül a kérdés tényleg, hogy valóban indokolta az, hogy mondjuk ez a varázslatos hetes ezen a nagyon magas szorzón kereskedjen, és azt kell mondani, hogy talán igen, méghozzá azért, mert hogyha a széles piacot nézzük, akkor ahhoz képest egy sokkal jelentősebb bevétel növekedési kilátással rendelkeznek ezek a cégek itt a következő években, és hát hová fektessenek be a befektetők, nyilván azokat a lehetőségeket keresik, ahol van növekedés, illetve kis túlzással monopolisztikus maga a piac, ahol tevékenykednek. Tehát, hogy lehet, hogy az Apple-nek mondjuk a Samsung versenytársa, de az Apple az Apple, a saját kis technológiájával, amit maga köré húzott, de ugyanez érvényes mondjuk egy Microsoftra is, vagy arra, hogy például az Nvidia, az milyen meghatározó szerepet tölt be jelenleg a chipszektorban.
Igen, én is ezen gondolkodtam, amikor elkezdted ezt a gondolatot, hogy természetesen nagyon lényeges, hogy mi az értékeltség, csak ugye hát nem úgy szokták ezt jellemezni, hogy egy számmal, mert akkor mindig mindenki cukoripari papírt venne, mert annak ugye robosztus, lassan változó iparágnak mondjuk elég alacsony a pipere értéke, és valóban a nagy növekedéssel ígérő papíroknál meg mindig magasabb, de most mégis ezen a nyomvonalon folytatnám, tehát hogy van esetleg olyan, hogy azáltal, hogy ez a most már átveszem, mert ez tetszett, a behemót hetes az ennyire hát fölhúzta az indexeket, hogy most érdemes olyan hagyományos iparágakat keresni, amit kicsit elfelejtettünk, tehát ilyen tehát közszolgáltatás, nem tudom, gyógyszer, energia, cukoripart mondtam előbb, tehát bankok. Tehát van valami olyan dolog, hogy a növekedésiből az érték alapúba fordulunk most át, vagy azért ez még korai, amikor ennyire nagy még a hype-a, a legmesterséges intelligencia és leginkább jövőbe mutató iparágak iránt, vagy azért érdemes most egy kicsit ezeket a konzervatív papírokat megnézni?
Szerintem érdemes lehet körülnézni ebben a körben, amit említettél. A gyógyszeripar egyébként én azt gondolom, hogy ugyancsak egy eléggé nagy növekedési fázisban van, tehát ha arra gondolunk, hogy ezek a fogyasztószerek, amit egy-két vállalat ugye piacra dobott nemrég, ezeknek a vállalatoknak, például a Novo Nordisknek óriási árfolyamemelkedése volt, vagy az Eli Lillynek. És ugye ez egy ilyen hagyományosabb szektornak tűnik, de azért ott is most úgy tűnik komoly innováció van, és nagyon-nagyon erősen nő az árbevétele ezeknek a cégeknek is. Tehát itt is azt gondolom hasonló helyzet van, mint amit a elmúlt hetes, vagy fantasztikus hetes esetében. De hagyományosabb szektoroknál mi például a bankszektort látjuk érdekesnek, de itt is meg kell figyelni, hogy melyik földrajzi piac szerint. Ugye említetted az értékeltségét az Egyesült Államokbeli részvényeknek, azt látjuk a bankszektornál is, hogy a USA bankjai jóval drágábban szorzon forognak, mint mondjuk az európai bankok. Ez már érdekes lehet, hogy az európai bankszektor ilyen hatos körüli PI-n forog, és hogyha még közelebb jövünk Magyarországra vagy a régiós országokra, akkor az itteni domináns bankok még ennél is alacsonyabb szorzon forognak, és én azt gondolom, hogy ezek már azért elég érdekes szintek. Tehát a hagyományosabb megközelítés, hogy ugye olcsón vegyünk, tehát nem feltétlenül az, hogy a nagy növekedést vegyünk, akkor itt érdemes lehet körbenézni, azt gondolom.
Hát ez, amit említettél, ez a Novo Nordisk, ezt én külön figyelem, mert ugye, amit a nézők látnak, hogy túlsúlyos vagyok, valójában cukorbeteg is vagyok, és számomra ugye elsősorban a betegség kezelése miatt lenne fontos, hogy legyen inzulin, de azáltal, hogy a fogyókúrázók is rákaptak a termékekre, még inzulin hiány is volt globálisan, mert ugye a Novo Nordisk nevű cég a legnagyobb inzulin gyártó a világon, de hát azt láttam, hogy hirtelen a legértékesebb európai papírán nőtte ki magát ez a részvény, akkora hát izgalmat keltett az, hogy egy hatékony fogyókúrás szer is, ugye a gyárnak az egyik terméke. De azt hiszem, hogy megszakítottam egy gondolatodat.
Hát, hogy az emberek tulajdonképpen két dolgot szeretnek szerintem, enni meg fogyni. Nem? Tehát, hogy ez valami két ilyen nagy cél, hogy...
Nekem még eszembe jut pár dolog, de ezt a kettőt biztos.
De egyébként szeretnek szerintem az emberek úgy jó ízűen falatozni, hogy annak ne legyen eredménye, és akkor utána pedig mondjuk január 1-én azon gondolkodni minden egyes évben, hogy fú, akkor most megfogadom, hogy megyek a konditerembe, és akkor ledobom a kilókat, és utána meg lesz a beachbody.
Igen. Hát ugye jó sok papírról beszéltünk, és még egy csomó régiót nagyon szívesen szóba hoznék, de azért azt gondolom, hogy a hallgatóinknak biztos segítség az, hogy Novo Nordiskot vagy nem tudom, Nvidia-t vegyenek, de lehet, hogy gyakrabban merül fel a portfóliójukba az, hogy magyar részvények vagy magyar befektetési alapok felé nyissanak. Ha benne vagytok, akkor nagyon érdekelne az, hogy egy ilyen magyar kört is fussunk, hogy hát így a vezető magyar részvények, ha van olyan, ami nem vezető, de szerintetek most érdekes, tehát hogy a budapesti értéktőzsde papírjaira, hogy néztek most, ahogy hallgatom, vagy járok a elemzői fórumaitokra, illetve beszélgetéseitekre, azért legalábbis a blue chip-eket mindenki külön is elemzi a cégeiteknél, ha esetleg tudnánk ezekkel kezdeni, hogy látjátok a legnagyobb papírokat.
Persze. Azt gondolom, hogy ugye az előző kommentemből kiindulva a magyar piac érdekes lehet, mert ugye elég alacsony szorzón forognak ezek a részvények. Ugye korábban azt is lehetett mondani, és azért sajnos ez talán még mindig igaz, hogy ennek az alacsony értékeltségnek azért van oka. Ugye ha belegondolunk abba, hogy az elmúlt években a magyar kormány erőszeretettel fordult ezekhez a cégekhez, hogyha költségvetési problémába ütközött, akkor nyilván azt lehetett gondolni, hogy ez egy extra kockázat, tehát nyilván ezt valahogy az árazásban meg is kell jeleníteni. Ugyanakkor ebből a szempontból az utóbbi hónapokban, mintha lenne egy elmozdulás abba az irányba, hogy a kormány már nem feltétlenül akar olyan sok különadót beszedni, ugye itt több megállapodás is volt, például a Magyar Telekom esetében körülbelül fél évvel ezelőtt volt talán. Azt is láttuk, hogy ősszel ugye, amikor nagyon látszott, hogy a költségvetési hiány nem fogja tudni tartani a kormány, akkor azért erős volt a gyanú, hogy akkor esetleg a bankok kapnak még egy különadót, és ez sem jött be. Úgyhogy minthogyha ez változna, és ehhez képest az árazás továbbra is lent van, tehát azt gondolom, hogy nem drágák a magyar papírok, talán egyik sem. De hogy konkrétumokat is mondjak, vagy részvényeket, ugye az OTP-t már gyakorlatilag érintettem az előző kommentemben, egy olyan papírról beszélünk, amelyiknek az árbevétele, vagy hát a profitjának a nagyobb része az már nem Magyarországon keletkezik, tehát ezek a kockázatok is kevésbé érintik talán, amik itt vannak. Ugye a régióban most a gazdaságok talán felívelőben lehetnek, gyorsabban tudnak nőni ugye az eurozónához képest. Tehát azt gondolom, hogy érdekes lehet például az OTP. De hát ugye volt itt egy feléledő részvény, ha úgy lehet mondani, a Magyar Telekom, ami sokáig egy viszonylag unalmas osztalékpapírnak volt elkönyvelve, de hát most rengeteget száguldott, itt már inkább az a kérdés.
Szerintem hogy... most is viszonylag unalmas, csak most a hozzám környezet olyan lett, hogy ez már felértékelődött, ez az unalmasság.
Igen, meg hát az is látszik, hogy azért úgy tűnik, hogy nagyon erős árazási ereje van a Magyar Telekomnak. Ugye 15%-kal meg tudja emelni a bevételét, a munkaerőköltségét 12%-kal növeli idézőjelbe csak.
Hát de tehát arra gondolsz, hogy a díjemelés az inflációt tudja követni, de ennyivel nem nőnek a költség oldalon a bérek?
Gyakorlatilag igen. Hát az inflációt azért nem követte teljes mértékben, ezt ki is emelte a társaság, mert ugye akkor tavaly ugye 17,6%-ot az infláció, tehát annyival kellett volna emelni, de van egy különbség. Tehát az látszik, hogy van egy komoly árazási erő, a Magyar Telekom ezt ki tudja használni. Itt inkább az a kérdés, hogy mi az, ami már be van árazva, hiszen a Magyar Telekom rengeteget emelkedett az elmúlt 3-4 évben.
Hát igen, mert gyakorlatilag tavalyhoz képest hát szinte talán meg is duplázódott az árfolyam. Mivel úgy számolom, hogy legalábbis az én agyamban 4 blue chip van, és 2-t már érintettél, úgyhogy most Gáborhoz fordulok. Minden esetre ez a kormányzati hát visszafogottság, ezt hát talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy rájött a kormány, hogy hát a fejős tehén a tej miatt jó, nem a steak miatt, tehát valóban nem levágni akarja ezeket a cégeket, hanem hát rendszeresen valami fajta jövedelmet realizálni, és hát arra gondoltam ezzel az átkötéssel, hogy az egyik legnagyobb vesztese a túl nagy költségvetési elvonásnak a MOL volt, ami ugye nagyon nagy százalékát fizette be a különadóknak. Náluk különösen fontos az, hogyha hát gyakorlatilag 100 milliárdokban mérhető fellélegzés történik. Hogy látod a MOL-t, illetve hogy látod a Richtert, mert még őt nem érintettük.
Már elironizálva egy kicsit a kérdést, nem is gondoltam volna, hogy pont a MOL-ra gondolsz, amikor felvezetted ezt. Tulajdonképpen ugye itt az elmúlt napokban is felröppentek azok a hírek, hogy esetleg a Nagy Márton vezette gazdaságfejlesztési minisztérium esetleg belenyúlhat itt a benzinárakba, vagy valamilyen változást okozhat, ami esetleg negatív hatást gyakorolhatna a MOL-ra. Ez egyébként nem egyedi a régióban, mert hasonló szabályozás van például Szlovéniában is, ahol több mint 100 kúttal rendelkezik a MOL csoport, tehát abszolút nem lenne meglepő, hogyha mondjuk egy ilyen húzást eszközölnének, hogy abból esetleg javítsák esetleg a lakosságnak az érdekeit itt a következő időszakban, és a fogyasztást más cikkek irányába eltolják. Na most a MOL esetében szerintem a legfontosabb kérdés az mindig az, hogy mennyi osztalékot fizethet. Tehát itt az elmúlt években én úgy gondolom, hogy a befektetőket leginkább ez érdekelte, és most mi úgy kalkulálunk, hogy valahol a 250-300 forint közötti sáv lehet az, ami realitás lehet. A MOL az itt február közepén jelent. Azt nem tudjuk, hogy fognak-e például az osztalékról valamit közölni. Nekünk az a sejtésünk, hogy még egyelőre nem fog ezzel kapcsolatban információ érkezni. De hogyha történne valami hasonló bemondás, mondjuk az osztaléka kapcsolatban, ugye 300 forint körüli összeg, akkor azért az egy durván 10%-os osztalékhozamot jelentene, ami vonzó. Ugye az elején beszélgettünk a kötvényhozamokról meg, hogy egy lakossági befektető mennyit tud mondjuk kockázatmentesen, vagy nagyon alacsony kockázatvállalás mellett forintban elérni idén. Az intézményi befektetőknél kicsit máshogy néz ki ez a szituáció, hiszen nekik nem áll akkora eszköztár rendelkezésre, hogy ezt a hozamot tudják tulajdonképpen elérni idén. Őnekik az intézményi sorozatait kell leginkább figyelni az államkötvényeknél. Itt egy 10 éves magyar államkötvény hozam jelenleg durván 6,2-6,3%-on van, tehát hogyha ma befektet egy intézményi befektető, akkor 10 év alatt ezt a hozamot fogja tudni realizálni. Az egy kérdés, hogy ezek az államkötvény hozamok fognak-e tudni tovább csökkenni, amin esetleg plusz hozamot tudnak elérni. Kérdés, viszont felmerül akkor az a kérdés is számukra, hogy elégséges-e ez a 6,2-6,3% következő időszakban. És akkor előtérbe kerülhetnek részükről is olyan kérdések, hogy oké, de hogyha az osztalékhozamot illetően mondjuk egy Magyar Telekom, egy MOL, akár ilyen 10%-ot közelítő osztalékhozamon forog, érdemes neki államkötvényt tartania, vagy már inkább ezeket az osztalékpapírokat tartsa. És én úgy gondolom, hogy hogyha ma egy magyar részvény 10 vagy akár 10% fölötti osztalékhozammal rendelkezik, az már egy olyan szint, amikor nagyon erősen el kell gondolni a befektetőknek, hogy érdemes-e egyáltalán tartani a magyar államkötvényeket intézményi szinten, hiszen szimplán az osztalékhozammal meg tudják venni ezt a hozamot, amit az tud generálni. Nem beszélve arról egyébként, hogy várhatóan az infláció miatt a következő időszakban is az eredmények növekedhetnek majd ezeknél a cégeknél, ami további osztaléknövekedést eredményezhet.
Igen, mindjárt visszaadom a szót a Richterre, de pont azon gondolkodtam, hogy hát valóban nagyon felértékelődik ebben a hozam környezetben a MOL-nak meg a Richternek az osztalék fizetési képessége. Egy pillanatra még eszembe jutott a karácsonyi időszak, amikor néha a cégek küldenek egy olyan lapot, hogy hát számodra ajándékvásárlásra szánt pénzünket idén az UNESCO-nak vagy az UNICEF-nek adjuk. Gondolom a MOL nem fogja azt mondani, hogy az idén osztalékra szánt pénzt az Újpestre költöttük, és szép osztalékra számíthatunk majd a közgyűlési döntés alapján. Viszont ugye a Richtert is akár osztalék szempontból is érdemes keresni, és a Richterről még nem beszéltünk.
Igen, és talán még itt, amikor előbb beszélgettünk az egészségügyi szektornak a jövőjéről, vagy hogy érdemes lehet-e befektetni, ugye nyilvánvalóan felmerül a Richter. Az egészségügyi szektortól 2024-ben globálisan durván egy ilyen 15-20%-os eredménynövekedést várnak. Ez kimagasló egyébként az összes szektort figyelembe véve, és ez pont egyébként egy ilyen ellentétes mozgás ahhoz képest, amit 2023-ban realizáltak ezen szektor papírjai átlagosan. És úgy gondolom, hogy amikor az eredmények növekednek egy szektorba, az beáramláshoz vezethet minden papír esetében, és ez akár egy nemzetközi befektetőnek is felkeltheti az érdeklődését. A Richterben azonban van egy másik történet is. A Richter 2020 előtt, tulajdonképpen a Covid évét megelőzően egy viszonylag magas előretekintő árazás mellett forgott. Ugye a már említett pépere szorzóval Jannik ismételte, hogy ilyen 13-15 közötti előretekintő szorzó volt érvényesre, és jelenleg ez itt az elmúlt 3-4 évben 7-es szorzóra csökkent le. Tehát a piac elfelejtette figyelembe venni azt, hogy a Richter elképesztő eredmény növekedésen ment keresztül. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ennek az eredmény növekedésnek a túlnyomó része az egy nagyon-nagyon jó sikertörténetből származik, hiszen a Vraylar nevezetű gyógyszere Amerikában most már több mint 2,7 milliárd dolláros bevételt tudott elérni. Ezt a gyógyszert egyébként Amerikában a partner az FDA forgalmazza, viszont ettől durva 3,4 milliárd dolláros bevételt várnak 2024-re. Ez további növekedést jelenthet. És mivel ennek a bevételnek ilyen 19%-et tudja a Richter realizálni, ez azt mutatja, hogy elképesztő módon fog tovább növekedni. És nem beszélve arról egyébként, hogy az EV-nek a csúcs értékesítésre vonatkozó várakozása a gyógyszertől 2027-28-ra 5 milliárd dollárt jelenthet. A kérdőjel az, hogy ha ez a szabadalom lejár 2029-ben majd a gyógyszerre vonatkozóan, akkor utána mik lesznek azok a termékek, amelyek pótolni fogják tudni ezt az eredményt. De én úgy látom, hogy a Richternek a következő 4-5-6 évben bőségesen lesz ideje arra, hogy felkészüljön, és olyan beruházásokat, olyan kutatásfejlesztési programokat eszközöljön, amelyek ezt az eredményt, ha nem is teljes mértékben, de részben pótolni tudják majd.
Igen, van valami döbbenetesen szomorú abban, hogy ekkora piac a skizofrénia, a mániákus depresszió, meg a bipoláris zavarok, de természetesen az, hogy Magyarországnak ebben van egy rendkívül hatékony terméke, ez egy óriási gyógyszeripari siker, és hát hihetetlen jól monetizálható is, mert egészen döbbenetes, hogy mekkora százalékra nőtt a Richter árt bevételében, ugye ez az egyetlen amerikai forgalmazás. Nem tudom, hogy mit gondoltak arról, hogy gyakorlatilag, hogyha végére értünk a négy blue chipnek, hogy van esetleg egy-egy olyan hát egyéb kedvencetek, tehát amelyik mondjuk inkább ez a mid-cap, tehát ilyen középkategóriás papír, amitől valami extrát vártok idén, még magyaroknál maradva.
Azt gondolom, hogy lehetnek itt is érdekes történetek. Ugye coveroljuk az Opust és a Gloucestert is. Azt gondoljuk, hogy mind a kettő érdekes lehet. Itt ugye az Opusnál felhívnám a figyelmet arra, hogy február 29-én lesz a cégnek egy részvényvásárlási aukciója, ami már láthatóan azért megmozgathatta a befektetők fantáziáját, mert a részvényárfolyam elkezdett emelkedni fölfelé. Ugyanakkor azért az Opustól várnánk azt, hogy ugye korábban bejelentett transzparencia javítás útján további lépéseket eszközöljön, a stratégiáját jobban tegye közzé. Ez azért még várat magára. És hát ugye a Gloucester, ami nemrégen lépett túl az X10 piacról a standard kategóriába. Itt azt gondolom, hogy egy érdekes növekedési sztori van, ami folytatódhat. Hát ennél a két vállalatnál azt gondolom, hogy lehet mozgalmas évünk akár idén.
Igen, akinek esetleg nem ismerős, tehát ugye van a tőzsdén egy prémium kategória, egy standard kategória, és van ez a bizonyos X-stand, ahova hát egyszerű vagy enyhébb feltételekkel be lehet jutni, de a tőzsdének az a célja, hogy legyenek olyan papírok, amik kinövik ezt a mondjuk úgy, hogy előszobát, és hát a Gloucester erre lesz most egy jó példa, hogy van, aki valóban megugorja azt a magasabb szintet, ahogy az is érdekes, ugye az Opus akció, talán már a február 29-i dátum is arra utal, hogy nem lesz mindig, inkább csak 4 évente ilyen lehetőség, de lehet, hogy ez valóban az ár emelkedésében is majd megnyilvánul. Gábor, neked van favoritod? Ilyen titkos favorit?
Abszolút, én a prémium kategóriából hoznék két terméket, két részvényt. Egyrészt az Állami Nyomda, amely az elmúlt 10-15 évben tulajdonképpen folyamatosan kifizette a teljes eredményét évről évre. És az Állami Nyomda...
És ami nevével ellentétben nem állami.
Így van. Tehát ez kicsit csalóka lehet szerintem nagyon sokak számára, de abszolút egy nagyon sok intézményi befektető, illetve lakossági befektető által tulajdonolt vállalatról beszélhetünk. Most az Állami Nyomda tényleg az a sztori, hogy folyamatosan kifizeti az eredményének a 100%-át. Volt egy-egy olyan év, amikor ezt nem tudta. Egyrészt ilyen volt 2008-9-es válságot követő 2009-ben igazából, amikor nem fizetett, illetve 2021-ben sem, de utána rögtön jött egy olyan hatalmas osztalék kifizetés az Állami Nyomda esetében, ami már megmozgatta a befektetőknek a fantáziáját. Az Állami Nyomda esetében egyébként azt is fel kell hozni mindenféleképpen, hogy Afrikában elképesztő módon növekszik a cég értékesítés tekintetében. Az Állami Nyomda bevételeinek durván 50%-a már közel sem belföldről, hanem külföldről származik, még úgy is, hogy egyébként a hagyományos romániai üzletágát az inkább építi le, mint hogy növelni. És az afrikai terjeszkedés az azért nagyon érdekes, mert több országban jelen van, és itt útlevélrendszereket épít ki, vagy arra törekszik, hogy útleveleket értékesítsen, vagy bármilyen üzletet teremtsen. Erre volt egy nagyon-nagyon jó példa, amikor Angolával kötött egy 130 millió eurós keretszerződést, ami 2022-ben, és ez már a 2023-as évi eredményeket jelentősen befolyásolta. És ennek a hatalmas összegnek itt a következő 1-2 évben még meg kell jelennie, és hogyha erre még hozzájön az, hogy mondjuk 2024-ben lesz ugye az önkormányzati, illetve az Európai Uniós választás is, ami plusz bevételhez, eredményhez segítheti az Állami Nyomdát, akkor én úgy gondolom, hogy a következő 2-3 évben nagyon extra osztalékra számíthatnak. Itt az extra osztalék esetében arra gondolok, hogy akár ilyen 300 forint körüli osztalékok is kijöhetnek minden egyes évben majd az Állami Nyomdától, és hogyha ezt a jelenlegi durván 2600 forintos részvényárfolyamra vetítem, akkor bőven 10% feletti osztalékhozamról beszélhetünk. És akkor a másik papír, az pedig számunkra, amit nagyon szeretünk, az a Waberers, mert hogy úgy gondoljuk, hogy a fuvarozó cég elképesztő módon tudja növelni a bevételeit, illetve az eredményét is majd itt a következő 3-4-5 év, 5 évben, méghozzá azért, mert olyan autóipari beruházások érkeznek akár itt Magyarországra, vagy a régióba, amelyek hozzásegíthetik azt, vagy a céget ahhoz, hogy a bevételek jelentősen növekedjenek majd, és ez pedig a kis részvényeseknek is a malmára hajtsa vizet.
Tök jó. Beszéltünk már ugye gyakorlatilag ilyen kockázatmenteshez közelítő, vagy kötvénypiaci befektetésekről, külföldi, hazai részvényekről, De nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha nagyon beüt a krach. Nem nagyon beszéltünk még a nemzetközi kockázatokról, de azért azt hiszem, hogy kevés olyan elemző lehet, aki azt mondja, hogy hát geopolitikai kockázatokkal nem kell számolni itt a különböző háborúk és választások évében. Hát nyilván is érdekel, hogy ezekről mit gondoltok, de a menekülő instrumentumokra akarom terelni a szót, hogy ugye sokan mondták azt, hogy az aranynak lehet egy nagyon pozitív, mert alulról támaszt jelent azt, hogy a jegybankok is vásárolják, és hát hogyha nagyon nagy a krach, akkor az mindig egy jó menekülő instrumentum. Nem tudom, hogy ti egyebekkel, most például a kriptókra gondolok is foglalkoztok-e, tehát ha menekülésre kerül a sor, akkor gondolkodjunk nemesfémekben, vagy gondolkodjunk esetleg kriptodevizákban, de a rövid kérdésem, és akkor Zoli megint nálad kezdeném, geopolitikai kockázatok, a nagy krach veszélye, és ilyenkor mit csináljon a magyar befektető?
Szerintem jó felé mondanád, hogy merre kellene fordulni. Én még azért azt hozzátenném, hogy ilyen helyzetben azért az amerikai dollár, vagy az államkötvények felé szerintem mindenféleképpen érdemes, hogyha nagy krahot látunk. Azért az idei évben bőven van lehetőség annak, hogy lássunk, nem azt mondom, hogy nagy krahot, hanem hogy olyan periódusokat, amikor a kockázat kerülés az úgy felerősödik. Ugye itt van Tajvan kérdése például, ami az elmúlt hetekben talán egy kicsikét elhalványult, de továbbra sem múlt el. Nyilván a közel-keleti problémák most valamivel jobban előtérben vannak. Ugye van sajnos a szomszédban egy lassan 2 éve tartó háború. Ott is, hogyha valamilyen változás lenne, akkor az is okozhat ilyet. Tehát van sajnos bőven olyan forrás, ami ezt kiválthatja. Én azt gondolom, említetted a kriptót és az aranyat, hogy a kriptó, bár ugye azt is egyfajta aranynak tekintik, de talán kockázatkerülés szempontjából nem feltétlenül azt mondanám egy nyerő dolognak, az aranyat egy kicsikét jobbnak tekintem ebből a szempontból, viszont ha tényleg kockázatkerülés van, akkor szerintem továbbra is a legjobb az amerikai dollár, az amerikai állampapír, vagy a német állampapír. Hát ilyen helyzetben is. Ráadásul ezek most azért fizetnek is hozamot, tehát emlékszünk, hogy 2020-21 előtt ugye a német állampapírok 10 éves lejáraton is negatív hozamon forogtak, ami visszanézve elég elképesztő, de hogy most valamiféle hozamot is el lehet érni ezeken. És egyébként szerintem most egyébként az a befektető, aki azon gondolkodik, hogy mi befektesse bele, ugye emlegettük, hogy talán már kicsit drága a piac. Tehát, hogy érdemes valamennyi puskaport szerintem szárazon tartani, és hogyha mondjuk történik valami, akkor beugrani, vagy nézelődni, és nem feltétlenül mindent feltenni mondjuk a széles piacra. Azt viszont nem mondanám ugyancsak, hogy egy nagy összeomlás előtt el. De azt mondom, hogy lehetnek lehetőségek idén ilyenfajta periódusokra, de azok akár lehetőséget is teremthetnek befektetésekre.
Hát ettől csodaszép a tőkepiac, hogy mondjuk Európa egyik hát legnagyobb kockázata ugye a német gazdaság gyengesége. Na, ha beüt ez a kockázat, akkor vegyünk gyorsan német állampapírt, mert azért az mégiscsak biztos. De hát ilyen paradoxonok szerintem mindig voltak a tőkepiacon. Gábor, te hogy látod ezeket a vészforgatókönyveket, mennyire esélyesek?
Én is úgy gondolom, hogy az államkötvények azok menedékként funkcionálhatnak, hogyha valami probléma van, főleg a hosszú, nagyobb átlagidővel rendelkező kötvények, hiszen ilyenkor, amikor van egy nagyobb recessziós félelem, vagy akár ki is alakul, vagy valami nagyobb probléma kialakult már a gazdaságban, akkor ezeket az eszközöket vásárolják meg a befektetők. Ugyanakkor itt főleg évelejétől, vagy év eleje óta azt láthatjuk, hogy az amerikai állampapír hozamok azok inkább ismételten felfelé indultak meg. Ja, ami alapvetően egyébként a részvénypiac számára egy negatív hatással kellene, hogy legyen, mégis a részvényindex Amerikába tud tovább növekedni. Ennek valójában főleg szerintem az lehet az oka, hogy amikor prosperál egy gazdaság, akkor ezek az emelkedő hozamgörbe elméletek, amik leginkább érvényesülnek. És mivel arra számítanak Amerikában makrogazdasági elemzők, hogy idén 4-25 bázispontos kamatvágás lehet, és az majd 2025 során folytatódhat, ezért inkább arra lehet egyelőre fogadni, hogy a közelebbi lejáratokon az államkötvényhozamok azok le fognak csökkenni, ezek a hosszabb lejáratú államkötvényhozamok viszont itt fognak ragadni ebbe a 4-4,5%-os sávba. Ugyanakkor, hogyha a Fed nagyon sokáig kitartja ezeket a kamatokat, és mondjuk refinanszírozási probléma lép fel Egyesült Államokban, akkor lehet, hogy kialakul egy olyan forgatókönyv, vagy egy olyan helyzet, amikor a Fednek nagyon drasztikusan be kell avatkoznia majd a monetáris politikai eszközeivel a gazdaságba, és egy nagyon gyors kamatvágást le kell folytatnia. Ez ahhoz fog vezetni, hogy valószínűleg a kötvényhozamok minden lejáraton le fognak zuhanni, és mivel itt egy ellentétes mozgásról van szó, a kötvényhozam csökkenés, azok jelentős kötvényárfolyam felértékelődéshez fognak tudni vezetni, emiatt pedig a kötvényeken egy ilyen vészforgatókönyvben nagyon szépet lehetne keresni.
Szuper, én egy ilyen pár összefoglaló mondatra gondolnék még így az adásunk végén, tehát a magyar lakosság most elég sok kamatbevételhez fog jutni. Őszintén bízunk benne, hogy ez nem a korábbi lyukak betömködésére, vagy ilyen életszínvonal kiegyenlítésre kell, hanem sokaknak lesz lehetősége befektetni. Aki ezt a magyar állampapír piacon teszi, az legyen nyugodt, olyan szempontból, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ezt pozitív reálhozammal tudja megtenni, aki azonban mondjuk fél a forint intenzívebb gyengülésétől, hát az bátran nézzen közül a nemzetközi lehetőségek körül. Azt gondoljuk, hogy a részvénypiac nagyon sokat emelkedett, már vannak bizonyos ilyen túlértékeltségi jelek, de akár a hagyományos iparágakban, akár a növekedési papírok közül a jobbakban azért biztosan lesz még egyfajta spiritus. Ha pedig hirtelen valami nagyon összeomlan, akkor ugye ott vannak a biztonságos állampapírpiacok a legstabilabb gazdaságú országoknál, vagy adott esetben akár az arany. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, nagyon élveztem a beszélgetést, kedves nézőinek és hallgatóiknak köszönöm szépen a figyelmet, téma továbbra is lesz, kérem iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, ha tehetitek, akkor támogassátok a Telexet, a viszonthallásra, a viszontlátásra.